kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Az előítéletek és a józan ész kiegészítik egymást. Amennyivel kevesebb van az egyikből, annyival több van a másikból. Ezt az elmés megállapítást Bernard de Fontanel, újkori francia matematikus filozófusnak tulajdonítják. Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Valóban azt mindannyian tapasztalhatjuk, akár magunkon is, hogy az élet és az emberi kapcsolatok sokkal bonyolultabbak a felszínes előítéleteknél, de a gyakran és szívesen használt sztereotípiáknál is. Mi célt szolgálnak az előítéletek és a sztereotípiák? Mi a különbség közöttük? És lehet-e nélkülük élni, vagy inkább hogyan lehet együtt élni velük? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeuta, történelemtanárral, és Tar Bence László, kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. Gordon Allport, 20. századi amerikai szociálpszichológus, a személyiség elmélet első jelentős kutatója volt. Ő a sztereotípia fogalmát úgy határozta meg, hogy az egy embercsoportra vonatkoztatott általános hiedelem. Vagyis amikor egy csoport minden tagjára ugyanazt a szokást vagy magatartást tekintjük adottnak, és nem veszük figyelembe az egyéni eltéréseket.
Hogy kezdjem a fogalom tisztázásával szokás szerint, hogy ugye maga a szó egy görög eredetű kifejezés, és ugye a sztereó az mindig annyit jelent, hogy végülis két lábon áll, vagy stabilan áll, megbízható. Ugye a típus, ami a típia szó mögött van, pedig egyszerűen csak azt jelenti, hogy egy állandósult kategória. Persze a kategória is egy görög szó, nem biztos, hogy ezzel magyaráztam egy másik szót. Tehát, hogy egy stabil típus, egy megbízható típus, egy olyan rendszer, a sztereotípia, vagy egy rendszernek egy olyan eleme, ami megbízható módon igazolható. Emögött vannak olyan megfigyelések, amelyek egyáltalán ezeket a kategória halmazokat megalkotják, és ezekre stabilan támaszkodhatunk. Ennyit jelent ez a szó. Hát ennek van egy kognitív funkciója, nagyon fontos az, hogy az ember, amikor ránéz például egy, most mondok egy általános dolgot, hogy egy macska például, akkor a macskának négy lába van, egy farka, két füle, bajsza, és ez alapján megbízható módon azt mondhatjuk, hogy ebbe a kategóriába illik az az állat, amit felismerünk. De hogy egy macska mitől szép macska, rossz macska, ilyen macska, olyan macska, azt már valamiféle sztereotipikus besorolásnak tekintenénk.
Tehát, hogy a macska például csak a házhoz ragaszkodik, ez egy sztereotípia.
Hát akkor itt jönnek akkor ugye ezek a kognitív torzító erők, amik rögtön a sztereotípiákat át is színezik, hogy mondjuk a macska az érdekbarátságból szeret csak téged, szemben mondjuk egy kutyával, mert a kutya hűséges, a macska nem hűséges, a macska csak azért szereti a gazdáját, mert etetik, a kutya viszont akkor is szereti a gazdáját, ha nem etetik. Na ez már például egy sztereotipikus gondolkodás lenne, azzal együtt, hogy kategórikusan gondolkodik egységesen minden macskáról és minden kutyáról, ami ebbe a halmazba beleesik. Viszont maga az értékítélet, ami alapján ezt a sztereotípiát, például, hogy a macska hűtlen, a kutya meg hűséges, rávetítjük ezekre az állatokra, ez már egyáltalán nem bizonyított. Ez már egyfajta hiedelem, szubjektív meggyőződés.
És mi célja van a sztereotípiának?
A sztereotípia az mindig abban segít minket, hogy valamiképpen leírjuk, elhelyezzük, értelmezzük a valóságot magunk körül. Picit én meg egy ilyen történeti visszatekintést hadd hozzak ide, hogyha belegondolunk mondjuk a kis törzsi keretben élő emberek világára, akik időnként találkoznak idegenekkel, akkor nagyon gyorsan el kellett tudni dönteni, hogy az barátságos vagy veszélyt jelent, illetve hogy vonzó-e vagy nem. Ez a két szempont ma is nagyon gyorsan fölmerül, hogyha bárkivel találkozunk, ezt ösztönösen, automatikusan használjuk, és a sztereotípia az segít nekünk leegyszerűsíteni a valóságot. Skatujázunk, ugye skatujákat hozunk létre, sőt, még csak létre sem kell hoznunk, mert megtanuljuk ezeket kulturálisan a szüleinktől, nagyszüleinktől, a tágabb családunktól, illetve annak a környezetnek a fontos személyeitől, amiben fölnövünk, amiben élünk. És igazából, hogyha ebben a skatúja rendszerben, sztereotípia rendszerben elhelyezzük a többi embert, akkor ez sokkal kevesebb energiát emészt föl, mint hogyha próbálnánk egész pontosan megismerni, leírni ezeket az embereket. Tehát van egy ilyen egyszerűsítő funkciója. És hogy van-e valóság alapja a sztereotípiának? Igen, minden sztereotípiának mindig van valóság alapja, hogy mennyi, abban valószínűleg óriási szórás van, de a sztereotípiával az az egyik korlát, hogy viszont általánosít, tehát egy csoport minden tagjára ugyanazokat a jellemzőket húzza rá, és az mindenkire nem lesz egyformán igaz, sőt, lesznek olyanok, akire egyáltalán nem igaz.
Nyilván leegyszerűsíti az információfeldolgozást, tehát felgyorsítja, tényleg nem vész el a figyelmünk a káoszban, és az emlékezésben is segít talán.
Hát abszolút. Azért hoztam ezt a kutyás-macskás példát, hogy ne rögtön emberek sztereotipizálásával kezdjünk, de mégiscsak például az ember kapcsolatát ezekkel az állatokkal mondhatjuk, hogy tipikus viselkedésformák határozzák meg. Tehát ha valaki azt mondja, hogy egy ilyen kutyás, még mint kategória, így ráhúzzunk valakire, na ez már egy sztereotipikus kategória, és akkor várunk bizonyos típusú viselkedéseket ezektől az emberektől, és nem tévedünk. Tehát ugye ennek a megfigyelésnek az alapja nyilván az, hogy aki kutyás, az tényleg korán kell, az kimegy a levegőre, az sétál, az játszik, az szociábilis, mert egyfajta falka állatként kezd ő maga is viselkedni a kutyáján keresztül, és ezt láthatja valaki pozitív tulajdonságnak, vagy negatív tulajdonságnak is, tehát maga a sztereotípia szerintem nem kategorizál pozitív vagy negatív módon, csak beskatujázza, hogy most mondtad Máté, belehelyez egy csoportba bizonyos viselkedés mintákra, amire számíthatunk, és ez sokkal jobban leegyszerűsíti azt, ahogyan mi viszonyulni tudunk ehhez az emberhez. Tehát segíti a mi kapcsolatteremtésünket.
Hát csak ha macska kutya példát hozzuk vissza. Hát van, aki szereti a macska függetlenségét. Tehát nem csatlós, hanem megőrzi a saját személyiségét, mondják a macska pártiak.
És annyira így van, hogy akár még hajlandó vagyunk az embereket ez alapján szét is választani és megítélni, hogy kutyás vagy, vagy bacskás vagy. Mert két ellentétes magatartás formát látunk ezek mögött.
Igen, nem olyan éles a különbség, én macskás is vagyok, meg kutyás is, úgyhogy kívülbelül ismerem a macskákat is évtizedek óta, de hogy azért nincsenek olyan nagyon messze, szóval ezek a sztereotípiák nem mindenben fedik a valóságot, illetve hát itt is igaz az, ha már csak a kutyákról meg a macskákról beszélek, hogy a befektetett munka, a figyelem és az odafordulás egyáltalán nem mindegy. Meghatározza a kapcsolatot az állatunkkal nyilvánvalóan.
Igen, bár erre még mielőtt Máténak átadom a szót, azért visszatérnék a szó eredetére, hogy típus, ugye maga a típi a szó mögött ellen, hogy embertípusokról beszélünk, és azt gondolom, hogy ez egy egyetemes emberi törekvés, amióta csak az ember társas lény, és ugye csoportokban él, hogy megpróbáljuk különböző kategória halmazokba különböző embertípusokat sorolni. Csak régen ezeket mondjuk még tágabb kategóriákba soroltunk, és karaktereknek nevezhetnénk őket, és azon, hogy különböző karakterű emberek vannak, akiket jellemez bizonyos típusú viselkedés, amiket már sztereotipikusnak lehet nevezni, tehát megbízható módon ilyen. És lesznek dumás emberek, meg lesznek például hallgatag emberek. Ezek is kategóriák és sztereotípiák például.
Abszolút, de hogy csatlakozzak, amit mondasz, Bence, mert ugye ez történelmi korokon is átível, az az igény, hogy akkor valamiképpen csoportokba, kategóriákba rendezzük az embereket, és ez természetesen a pszichológia tudományát is megérintette, gondoljunk a különféle típustanokra, amik a pszichológiában is megjelennek, a legismertebb talán, vagy a legnagyobb hatása a Big Five volt ezek közül.
Melyik is volt az?
Ugye amikor öt vonást rendeztek össze, amik legpontosabban leírják, legalábbis ezeknek az elméleteknek a hívei szerint legpontosabban leírják, és elhelyezhetővé teszik az embereket egymáshoz képest. Az egyik ezek közül mondjuk az extroverzió, introverzió, mert hogy nagyon sok vizsgálatot fölvettek, nyilván nagyon sok személyiségtesztet, és akkor azt mondták, hogy hát ebbe az öt kategóriában nagyon jól el lehet helyezni az embereket, igencsak semmit nem mond az emberről, magáról, hogy a öt vonás szerint hova helyeződik ő el. Szóval, hogy ez a korlátja is ennek, hogy valami általános magyarázó elvet behoz, az asztrológia, a csillagképek, hogy a tipikus skorpió, hát a kosok azok mind ilyenek, meg a szüzek, és azzal az asszendenssel, ugye ezzel mindenki találkozik, mert ez nagyon benne van ma a közbeszédbe. Ha tudjuk valakiről a csillagjegyét, akkor el is kezdjük olyannak látni őt, illetve hogyha tudjuk magunkról, akkor adott esetben, és ennek jelentőséget tulajdonítunk, akkor gyorsan kiemeljük belőle a magunk működéséből azokat a vonásokat, amik jellemzőek arra a jegyre elvileg. Csak igazából a szeméről, magáról nem sokat tudunk meg, se az asztrológia, se a Big Five, vagy egyéb vonáselméletek, vagy típustanokból. Szóval ez a korlátja mindig ezeknek a magyarázó elveknek, A másik, amit szerintem fontos kijelentenünk, hogy sztereotipizálni, ilyen típusokban gondolkodni mindannyian szoktunk. Tehát ez nem olyan dolog, hogy van a pornép, akik ilyen buták, és akkor ők sztereotípekben gondolkodnak, de van az értelmiség, aki ezen már felülemelkedett. Nem. Mindenki gondolkodik sztereotípiákban. Ez egy evolúciós örökségünk. Az a kérdés, hogy mit kezdünk vele.
Hát, de muszáj is. Hát pont azért, hogy ne vesszünk el, hanem rendszerezni tudjunk, és sokkal gyorsabban földolgozzuk mindazt, amit tapasztalunk, vagy érzékelünk. Tehát szükségünk is van rá, tehát ez egy segítő mechanizmus is. És a fennmaradásukat, a sztereotípiák fennmaradását jelentősen segíti az, hogy tulajdonképpen önbeteljesítő hatásuk is van, ezt se hallgassuk el.
Annyira így van, most így a Máté mosolygott közben, nem látják a hallgatók, miközben az asztrológiai és a csillagjegyeket sorolta itt, hogy igen, ebben van egy ilyen énvédő funkció is, az egy ilyen sztereotípiának. Ha mondod, hogy például ez a karaktertipológia, amit az asztrológiai jegyek leírnak, hát én is szeretek magamra úgy gondolni, hogy már pedig én egy skorpió vagyok, egy tipikus skorpió.
De tudod, hogy a napjegy az önmagában nem árul el sokat. Nagyon fontos az aszcendens, nagyon fontos az, hogy a személyes bolygók, a Hold, a Merkur, a Mars, azok milyen jegyben állnak, tehát csak egy napjegyből valakire azt mondani, hogy egy tipikus skorpió, egy nagyon felületes és merész állítás.
Hát borzasztó merész állítás, de mégis azt gondolom, hogy pont ide jutunk, hogy ez egy végtelenül leegyszerűsítő dolog, a sztereotípiák, sőt, ezek a karaktertipológiák is. De ezekre a leegyszerűsítésekre szerintem szükségünk van, csak úgyhogy ennek talán a sztereotípiáknak, ha már az asztrológiát megemlítettük, talán a szociális funkciója, hogy szerintem a legtöbb ember a csillagjegyét csak azért akarja, hogy ki az, aki velő majd passzolni fog egy párválasztásnál, és akkor kivel is jön ki jól egy skorpió.
Hogy a játék részét látod benne?
A játék részét, hogy meg lehet kérdeni, hogy te milyen csillagjegybe születt.
Én mondjuk, hogy erős távolságtartással kezelem, semennyire nem hiszek abban, hogy a születési nap, hónap, óra, perc az olyan nagyon befolyásolná, hogy milyen karakterű lesz valaki. Legalábbis a csillagokra szerintem túl sok hatásunk nincs.
De ha az önbeteljesítő vonás igaz, hogyha valaki például oroszlánnak születik, és milyen egy oroszlán, hogyha ennek a pozitív erejét magára veszi, az segítheti őt.
Igen, tehát hogyha valaki hisz ebben, és ebben valami pozitívat lát, ugye ez a hitnek a pozitív ereje, akkor ez neki adhat valami fajta erőt, hogy én egy oroszlán vagyok, és az oroszlánok ilyenek, és én is olyan vagyok, és akkor én nem tudom, tudok előre menni, és érdeket érvényesíteni az életbe, és ez nekem jó. Ugye, ha valaki az oroszlán jegyben születik, de egyáltalán semmilyen kapcsolódása nincs a csillagjegyekhez, mert mondjuk az ő családjukban ez nem volt téma, igazából később sem kapcsolódott ez, akkor neki teljesen mindegy lesz, hogy az oroszlány egyre mi jellemző. És amit akartam mondani, hogy ugye akik ilyen nagyon erősen, ilyen csillagjegy fókuszon nézik az embert, akkor nekik szoktam mondani, mikor itt találkoztam ilyen emberekkel, hogy akkor kérdezik, hogy te milyen jegyű vagy, mert milyen aszcendenssel, mert hogy akkor az milyen sokat elmond rólad. Hát mondom, figyelj, bármit kérdez rólam, és akkor nézzük meg, hogy ez fordítva is működik-e. Tehát, hogy az alapján be tudsz kategorizálni, és el fogod-e találni. Nem. Egyébként nem. Tehát, hogy valójában pont ez a baj a sztereotipizálással, vagy nem baj, de hogy ez a korlátja, hogy annyira keveset mond el az adott személyről, vagy adott esetben semmit nem mond el az adott személyről, hogy ő, nem tudom, ilyen X hajszínnel született, ilyen magasságú, olyan nemű, olyan bőrszínű, ilyen vallású, ilyen politikai nézeteket
van. Bűnöző-e vagy szent?
Igen, tehát, hogy ő valójában kicsoda, micsoda és milyen, ezt így nem tudod megmondani, és itt jön az, ami szerintem nagyon fontos a sztereotipikus gondolkodás kapcsán, hogy nem az a kérdés, hogy gondolkodunk-e így, mert mindannyian gondolkodunk így, hanem hogy mit kezdünk ezzel. Tehát, hogy van-e bennünk annyi távolságtartás a saját előítéleteink és sztereotípiáink kapcsán, hogy azt tudjuk mondani, hogy oké, ilyennek könyveltem el a másikat, de nem biztos, hogy ez ő. Nem biztos, hogy ez ő róla mond el valamit, ez én rólam mond el valamit, meg az én sztereotípiáimról, meg hogy mit vetitek rá.
De lehet valóságtartalmas a sztereotípiának, nem? Tehát az lehet, hogy ilyen is ő, és még sok minden más is jellemző rá.
Hát mindenképpen, tehát én oda vezetem vissza, hogy a legkorábbi sztereotípiák, például ha most a személyekre vonatkoztatjuk, azok mégiscsak a karakterek jellemzése volt, és akár a antik görögségnél legalább a négy elemhez rendelt négy temperamentum, ugye az, hogy valaki egy heves természetű valaki, és akkor azt mondjuk rá, hogy kolerikus, tehát a tűzelemhez kapcsolódik, vagy flegmatikus, vagy melankolikus, vagy szangvinikus, ugye ez a négy nagy kategória, a négy elemnek megfelelően. hát azért mai napig azt mondjuk, hogy igen, hogy egy olyan heves természetű, de ez egy nagy általánosítás, mert mikor heves ő? Hát nyilván azokban a helyzetekben, ahol a vérmérséklete ki tud bontakozni. Ez a szó, hogy vérmérséklet is valahol egy ilyen sztereotipikus gondolkodás szüleménye, hogy próbálták azzal magyarázni, hogy a testnedvek milyen arányban keverednek a különböző embereknél. Hát ennél mi sokkal árnyaltabb, sokkal szélesebb kategóriákba gondolkodunk, és azért jók ezek a sztereotípiák, mert azért mégiscsak valahol tükröznek bennünket. Viszont ebbe az önbeteljesítő jóslat, amit az előbb mondtál, nagy-nagy szerepet játszik. Ha én egy kategóriával, egy ilyen sztereotíp halmazzal tudom magamat azonosítani, akkor az természetesen visszahat rám. Főleg, hogyha az nekem egy vonzó sztereotípia. És rengeteg ilyen vonzó sztereotípia van, amit pontosan azért húzunk magunkra, mert jó lenne oda tartozni abba a halmazba, abba a kategóriába.
Akkor beszéljünk egy kicsit a sztereotípiák kialakulásának módjairól. Tehát hogy születnek a fejünkben?
Hát, hogy alapvetően készen kapjuk őket, mert hogy kulturálisan meghatározott sztereotípiák sokasága között növünk föl, és ezekkel nagyon gyorsan, nagyon fiatal korban találkozunk. Ha esetleg otthon a családunkban valamelyik nem lenne annyira hangsúlyos, akkor legkésőbb az intézményi szocializáció, vagyis az óvoda, iskola az a terep lesz, ahol fogunk találkozni ilyen sztereotípiákkal. Úgyhogy egyrészt tanuljuk ezeket.
De egyéni tanulás kevéssé fordul elő? Sokkal inkább társas dolog ez?
Van ennek mindig egy egyéni szintje is, de pont az, amit mondasz, Bence, hogy a sztereotípiák, meg amit te is mondtál, Ági, hogy egyrészt egy ilyen önbeteljesítő jóslat, másrészt egy ilyen viszonyítási pont a világunkban. Ezektől nem tudunk mentesek lenni, ezeket nem tudjuk kikerülni, hanem ezekhez valahogy viszonyulni van lehetőségünk, nem feltétlenül akkor gyerekkorban, amikor ezekkel először találkozunk, mert akkor inkább elfogadjuk őket, később, ahogy növünk föl, és árnyalódik esetleg a világról, az emberekről alkotott kép, akkor tud ez egy picit változni, picit cizelláltabb, picit részletgazdagabb lenni. Ugye, hogyha arra kérdezel, Ági, hogy amikor nem egy csoport tagjával, hanem pusztán csak egy személlyel kapcsolódok, akkor ott hogyan alakul ki róla egy képem, akkor ott már be tudunk hozni pszichológiai mechanizmusokat, amik természetesen a csoport sztereotípiák, a kulturális sztereotípiák mellett, azoknak az árnyék hatása mellett érvényesülnek. Ilyenek mondjuk az elsőségi hatás, ugye, hogy amit legelőször a másikból tapasztalunk, abból messze menő következtetéseket vonunk le.
Az első benyomás lesz hosszú távon a meghatározó?
Igen, én azért oda térnék, hiszen mondod, hogy honnan származnak ezek a sztereotípiák. Én azt gondolom, hogy egyrészt, amit a Máté mondta, hogy kulturálisan örököljük ezeket, de ezeken belül, az öröklött sztereotípiákon belül a legelső, kikerülhetetlen az a nemi és a szexuális sztereotípia. Tehát amikor egy gyerek megszületik, akkor bocsánat, de az elsődleges nemi jellege alapján már ráhúzzuk, hogy ő egy fiú vagy egy lány. És onnantól kezdve a kultúrában, szociokultúrában meghatározott, hogy hogyan viszonyulunk hozzá, és mit várunk tőle. Például egy lányra rózsaszín ruhát fogunk adni. Tehát már az öltözködését az nulladik perctől kezdve befolyásoljuk. Lehet, hogy még az a gyerek, mit tudom, 2 hetes, de már szoknyát adunk rá, vagy hajcsatot próbálunk rakni a baba hajába, vagy olyan sapkát. Már jelezzük az öltöztetésén keresztül, hogy mit gondolunk róla. Ugye ezt ma rengetegen vitatják, hogy ez pozitív vagy negatív hatás, hogyan determinálja ugye majd aztán a szexuális orientációját egy ilyen gyereknek. Hát 100%-ban, természetesen. Hát az ő egész identitásának az alapját már ott kezdjük el nevelni. És ez sztereotíp? Hát persze. Miért kell egy lánynak rózsaszínbe járni? Miért kell egy fiúnak kékbe járni? Még a fiúra a nadrágot adni, a lányra a szoknyát. Ezek öröklött minták és szokások, de ha ettől eltérünk, és azt mondjuk, hogy nem így viszonyunk például a fiúhoz vagy a lányhoz, a szexuális sztereotípiákat nem követjük, akkor ránk néznek furcsán.
Ráadásul úgy tudom, hogy ez pont fordítva volt korábban. Ugye a lányoké volt a kék szín, és a fiúké a piros, valahogy a vérrel, a harccal, a katonasággal függött össze, és aztán nem tudom, hol fordult meg. Tehát, hogy ez még változni is tud.
Igen, és a hosszú haj is ilyen volt, ez is nagyon érdekes, hogy egészen, ha jól tudom, a 19. század közepéig a férfiaknak a hosszú haj volt a követendő viselet, és a rövid haj az kimondottan a kriminalizálással volt kapcsolatos. Tehát akinek rövid haja volt, az vagy zsivány volt, vagy rabló. Ezek korszakonként változnak, Csak oda térnék vissza, tehát, hogy ezek öröklött mintázatok, öröklött sztereotípiák, milyen egy tipikus férfi, milyen egy tipikus nő. És mondjuk is egymásra, hogy
persze.
Hát ez ilyen tipikus férfi viselkedés. Hát
a férfi az aktív, alkotó, kreatív, irányító, a nő intuitív, befogadó, inkább passzív. Hát ezek az állandó sztereotípiák. És akkor ez egy fontos kérdés, hogy mennyi a valóság alapjuk. Ezekbe majd részletesen menjünk bele, meg ezekbe a pszichológiai torzításokba is, amiket az előbb már Máté elővett, de előbb nézzünk konkrét példákat. Ugye a sztereotípiák lehetnek negatívak, lehetnek pozitívak, és lehetnek semlegesek. Bármilyen fura, milyen érdekes. Egy párat összegyűjtöttem, például semleges. A tudósok fehér köpenyben járnak, és szemüvegesek. Ez egy semleges sztereotípia. A fiúk autóval, a lányok babával szeretnek játszani. Ezek is előjel nélküli semleges sztereotípiák. Pozitívak között a balkezesek tehetségesek, vagy hogy a magyar egy vendégszerető nép. Szeretjük is magunkról hallani, vagy hangoztatni magunkkal kapcsolatban. Sokkal könnyebb dolgom volt a negatív sztereotípiákat fellelni. Aki alacsony termetű, az ugye túlkompenzál, a szőkenős vicceket ismerjük, mert ugye ők buták is. Bár ez nagyon érdekes, hogy állítólag a szőkenős dolgok az ókori Rómából erednek, azt te biztosan ismered, nem? Hogy az antik Rómában eleinte csak a prostituáltak viseltek szőkehajat, mégpedig kötelezően, és így különböztették meg őket a nem prostituált nőktől.
Hát be kell valami, amelyre nem emlékszem.
Aztán mondok ilyeneket, amikkel már én is találkoztam, az előzőekkel is, de ezekkel én is. Ez a némely férfi mindegyforma. Ez ilyen anyukák örökített sztereotípiái. Ezt meg pasitól hallottam. Választék van, csak különbség nincs. Ez hogy tetszik? Hát ez egyet értetek?
Nem kimondottan.
A fiúk nem sírnak, a leszbikus nők kemények, a homoszexuális férfiak pedig femininek. Ezek is sztereotípiák. És akkor van a népekre vonatkozó, hogy az olaszok azok szenvedélyesek és vidámak, állítólag egy felmérés szerint a szexualitásban az olasz férfiak messze alul teljesítenek az európai átlaghoz képest. Aha. Ehhez képest azt terjedt el róluk, hogy szenvedélyesek. A svájciak ugye hűvösek, precízek, távolságtartóak, a skótok sóherek, szegények, és a németek és az osztrákok meg inkább humortalanok.
Én rengeteg féle sztereotípiát soroltál itt föl, de ezek, hogy csak a pontosítás véget, ezek igazából már értékítéletek, amelyek sztereotípikus gondolatokat tükröznek. Vannak benne nemzeti sztereotípiák, ugye nemi sztereotípiák,
szexuális
irányultságú sztereotípiák.
És akkor vannak a munkahelyiek, azt még ki is felejtettem, hogy a munkahelyen a nőnek hogy illik viselkedni, a férfinak hogy illik. Ugye a férfinak annak nyomulnia kell, meg kész tervekkel kell rendelkeznie. A nő inkább maradjon csendbe, vonuljon háttérbe, csendben végezze a dolgát.
Ezek már nem csak, hogy ítéltek, ezek már viselkedés elvárások, ez még rosszabb. Tehát lehet ezt fokozni. Én oda mennék vissza, hogy az elején olyan óvatosan vezetted föl, hát vannak ilyen semleges sztereotípiák, például, hogy a kisfiúk autóval játszanak, a kislányok meg babával. Pont azon gondolkodtam el, hogy én például mennyire szerettem babázni gyerekkoromban. Igaz, hogy nem hajas babáink voltak, hanem csillagok háborúja a játékfigurák, de azok is babák voltak, akárhogy is nézem. És szerintem ez egy nagy áttörés volt a 80-es években, hogy a fiúknak is elkezdtek babákat gyártani, és akkor a fiúk is babázhattak, ha nem is babakocsiba tologatták ezeket. Hogy mennyire, de mennyire igazad van abban, hogy már ott is itt vannak a kisgyerekkorban, ugye ezek a sztereotipikus elképzelések, hogy mivel kéne egy fiúnak játszani, például autóval. És itt a szociokulturális funkcióját a sztereotipizálásnak ki se kerülhetjük, mert valójában ítéleteket próbálunk elültetni az emberekbe, már a gyerekeinkbe, és viselkedési elvárásokat, hogy ő akkor majd mivel foglalkozzon kvázi a társadalom hasznos tagjaként, a fiú akkor például legyen autószerelő, vagy tudjon, nem tudom én megszerelni valamit. Most az olaszokat emlegetett, hogy sokan azt gondolják, hogy az olasz férfiak azok ugye nem csak romantikusak, hanem sokkal jobbak szexuálisan is. Hát ezt gondolják a nők, hogy a férfiak nagy többsége sokkal jobban szerel, mint egy nő. Hát nem tudom, hogy magamra gondoljak-e, vagy a környezetemre. Négy fiú testvérem van, a háromnak még szerelő ládája sincsen az otthonában, annak ellenére, hogy férfiak ők a javából, de például ez a készség teljesen hiányzik belőlük. Ez egy erős sztereotípikus elképzelés, hogy a férfi szeret szerelni, az bátran felmegy a létrára, az kicseréli a villanykörtét. Nem tudom én hány férfit ismerek, aki rosszul van ahhoz, hogy egy létrá tetejére fölálljon, mert egyszerű.
Jaj, pedig ezt én is úgy szeretem, hogy vannak a férfias feladatok, meg az autóban van valami, akkor az olyan pas is, azt úgy, nekem kell ilyen, de akkor ezek szerint ez kulturális?
Nagyon erősen kulturális, nagyon-nagyon erősen kulturálisan meghatározott. Annyira így van ez, hogy a közgondolkodásban most akkor egy picit ennél ragadnék meg, mert ezzel nagyon sokat találkozom, hogy a nő a konyhába teljesedik ki. Miért? Vagy hogy a férfi attól érzi magát férfinak, hogy ő fúrja fel a polcot. Hát én már volt fúrógép a kezemben, és fúrtam is föl vele dolgokat, de soha nem éreztem attól sokkal férfiasabbnak magam, mint amikor éppen inkább mondjuk a levest kavargattam a konyhában, mert olyat is szoktam csinálni. És akkor nemrég találkoztam vele, ez fantasztikus volt, egy hölgy nagyon jó szándékkal egyébként próbálta nőtársainak propagálni a főzést, hogy az milyen jó dolog, mert hogy manapság, mondta ő, hogy hát a nők azok nem főznek, mert nem tanulták meg anyáiktól, nagyanyáiktól, de majd ő megtanítja nekik, és hogy ettől majd sokkal nőiesebbek lehetnek, és hogy mi baj történhet, ezt hallgattam én is férfiként, mert nem akartam, csak a feleségem ezt berakta, és akkor hát így bennem megfogalmazott, hogy nem tudom, hogy akkor kinő a méhem, tehát hogy akkor mi lesz ettől, hogy akkor én is így nemet váltok esetleg a sok főzéstől, hogyha ilyen veszélyei lehetnek, hogy az ilyen feminin, és akkor a...
De hát a legjobb séfek, szakácsok, férfiak.
Hát a legismertebbek. Nem biztos, hogy a legjobbak, de
a legismertebbek. Ja, mert ők nyomulnak, érted?
Ehhez csak hogy kapcsolódjak annyival, ha már mindenki ilyen személyesikre terel ezt a dolgot, hogy szörnyű olyan családban felnövekedni, mint például én, ahol a férfiak ki voltak tiltva a konyhából. Tehát szinte sértésnek számít, hogyha oda be akarod tenni a lábadat, mert az a sztereotípi az, hogy egy férfi nem tudhat főzni, vagy nincs dolga a konyhában. Kimondottan szeret nék főzni, ha engedik.
De ma se engedik?
Mindig rám van sütve, főzve, hogy csak főzve, sütve, hogy jesszusom, csak főzőkanalat ne vegyél, vagy fakanalat a kezedbe. És hát valóban ugye itt jönnek a jóslatok, hogy ugye ezek a sztereotípiák mennyire erős parancsá válhatnak, hogy bizony-bizony olyankor én is mindig, amikor ezt a visszacsatolást írtam, megkapom, elbizonytalanodom, hogy valójában miért akarom én ezt csinálni, és tényleg jó lesz, amit csinálok. Azért a sztereotípiák egy része nagyon hasznos is tud lenni, de nagyon kártékony is tudna lenni, ha ezt ilyen kategorikus imperatívusként, ilyen felszólító módban használjuk, és azt mondjuk, hogy de takarodj a konyhából, férfi léted.
Tudnak a sztereotípiák nagyon károsak is lenni, nagyon korlátozóak is lenni, de amit biztos, hogy mindegyikhez valamiképpen, amikor találkozunk velük, viszonyulni fogunk, viszonyulnunk kell. És hogy behozzak egy másfajta távlatot is, az például nekem nagyon érdekes, hogy nagyon sokszor, sőt, talán mindig, a éppen uralkodó sztereotípiákat változtathatatlannak és általánosnak szoktuk elfogadni, ami egyáltalán nem igaz, egyik se rájuk. Egyrészt nagyon sokat változnak korokon és kultúrákon át, hogy melyik korban és melyik kultúrában milyen sztereotípiákat tartunk fő áramúnak, mainstreamnek, és melyek kerülnek ki. Akárcsak a szépségideál, az is egyfajta sztereotípia, hogy ugye a középkorban a túlsúlyos ember volt a szép, ma meg a csontsovány modell. Szóval, hogy ez is mennyire egy ellenpont, és ma ezt tartjuk szinte megváltoztathatatlan igazságnak, akkor meg azt tartották megváltoztathatatlan igazságnak, és hogyha egy picit kiterjesztjük a fókuszunkat a világban ma, akkor azt látjuk, hogy az, ami mondjuk, nem tudom, Nyugat-Európában vagy Európa keletebbi felén ez sztereotipikusan igaz, az mondjuk Dél-Ázsiában, Latin-Amerikában, vagy éppen Fekete-Afrikában nem biztos, hogy pontosan ugyanennyire igaz lesz.
Csak gondoljunk arra, hogy azt mondtuk, hogy a gyereknevelés ugye a nők feladata és dolga, és ma már milyen sok anyaszívű apa is működik, jól teszi ezt a gyerekek körül.
Hát igen, és akkor térjünk oda-vissza, hogy ugye ennek azért van egy szociokulturális aspektusa ezeknek a sztereotípiáknak. Szeretnénk stabilan bízni ezeknek a létjogosultságában. Tehát ennek van egy társadalom szervező funkciója, azon túl, hogy van egy kognitív funkciója is, amiről a Máté beszélt a legelején, hogy egyszerűsít számunkra. Milyen egy tipikus apa? Hát sörözik otthon a tévé előtt, és nézi a foci meccset. Tehát azért, amikor egy ilyen férfit látunk, meg egy ilyen apát, egy apatestben, akinek sörhasa van, és nem tudom, akkor megnyugszunk, mert nagyjából el tudjuk helyezni valahová. nem fogjuk tőle elvárni, hogy nem tudom, lenyírja a fűnyíróval a kertbe. Azért is zavarba esünk egy olyan apa kapcsán, aki nem tudom én, fodrászost itt játszik a lányával, vagy csillámpóninak öltözik. Hála Istennek, ezek ugye változnak, ahogy a Máté is mondja, és te most azt mondod, hogy sok férfi vállalja például az anya szerepet, úgymond, vagy ő lesz a gyerekeknek a gondozója, ő lesz a gondoskodó szülő, és akkor adott esetben egy nő, vagy egy anya lesz a korlátozó szülő, mert ez is egy sztereotipikus felosztás, hogy az apa mindig a korlátozó, az anya mindig a gondoskodó. Hát ezek, hála Istennek, most már azért jól megkavarodtak, viszont ezáltal el is vesztjük a biztonságérzetünket, hogy akkor mibe kéne kapaszkodnunk, akkor szabad nekem a lányommal babaháznom, apaként és férfiként, vagy hogyha én ezt csinálom, akkor ezzel meghazudtolom a sztereotipikus apa figurát, vagy vehetek a fiú gyerekeimnek, mi már felneveltük a gyerekeinket, és elárulom, hogy volt gyerekkonyhájuk a fiúknak is, ahol gyerekkonyhába főztek, és imádtak főzni, és ettől még fiúk lettek, és nem lányok. De hogy megtehetjük ezt szülőként, hogy felrúgjuk ezeket a nemi szerepekhez kapcsolódó sztereotípiákat? Én azt gondolom, hogy ebbe óriási a kulturális váltás most. És hogy sokkal szabadabb ez, mint akár a szüleinknek, vagy hát a mondjuk 50-es, 60-as évek apa és anya figuráinak, hogy mi az, amit még elfogadunk.
Akkor most beszéljünk azokról a védő mechanizmusokról, amelyek azt szolgálják, hogy a sztereotípiák velünk maradjanak. Mert akár tudunk róluk, akár nem, vannak ilyenek.
Mindenképp. Hát ugye, amikor azzal találkozunk, hogy valaki az a sztereotípikus csoportjellemzőknek nem felel meg, amiket mi várnánk tőle, akkor több módon is próbálhatjuk ezt úgy magyarázni, hogy a sztereotípiából közben ne kelljen kilépnünk. Mondhatjuk azt, hogy ő külső okok miatt csinálta azt, amit csinált. Jó, most jól teljesített, de ez csak egy pillanatnyi véletlen műve. Ha mondjuk negatív sztereotípiáknál vagyunk, akkor mondjuk tanároknál előfordul, hogy van egy egyébként rossz jegyeket szerző, rossz tanulónak elkönyvelt, és ennek meg is felelő gyerek, aki egyszer ír egy ötös dolgozatot, és erre egy nagyon gyakori tanári válasz, amivel én szoktam találkozni klienseimnél, amikor elmesélik, mint egy ilyen negatív élmény, hogy akkor a tanár megkérdőjelezte, hogy azt ő írta-e. Hogy akkor nem hiszem el, ez az egyik fajta védekezés, most szerencséje volt. Ez egy ilyen könnyű magyarázat. A másik, hogyha azt mondom, hogy igen, de ő valamiképpen kilóg a csoportjából, sőt, esetleg van a csoportjának egy alcsoportja, amit hogyha létrehozunk, mint kategória, akkor rá ez a sztereotípia, ez nem lesz igaz. Nem tudom, a muzsikus cigányok, azok másmilyenek, mint mondjuk a, nem tudom, az olá cigányok. Uh-huh. Ugye van egy ilyen a közép-európai kultúrkörben ilyen sztereotípikus gondolat, egyébként a cigányságon belül is.
Ugye egy tanárnak, ha már most ezt hoztad példának, valóban ugye van egy korosztályi besorolás a fejében. Egy sztereotípikus elképzelés, hogy egy adott korosztálynak mi az átlagos teljesítmény, és azon belül mi az, ami kiváló, mi az, ami közepes, mi az, ami gyenge teljesítmény. És bárki, aki fölülre vagy alulra kilóg ebből, azzal nem nagyon tud mit kezdeni. Ahogy te mondod, felmerül a gyanú, hogyha túl jól teljesít, akkor az nagyon-nagyon gyanús, mit kezdjünk vele. Én olyan értem vagyok személyesen érintett, hogy nekünk a legnagyobb fiunk 5 éves korában kezdte az iskolát, egy évvel korábban, mint mindenki más, mert egyszerűen értelmileg sokkal fejlettebb volt, mint a korosztály, viszont rendkívül alacsony termetű. Ez neki egyrészt hátrány is volt, mert mindig az utolsó volt a tornasorban, ugye a legkisebb fizikailag, viszont értelmileg meg sokkal előbbre járt mindenkinél. Óriási zavart okozott ez. Nem volt jó, nem illett bele a képbe, akár a tanárok fejébe, hogy mit kezdjünk ezzel, van egy nagyon kis gyerek, de túl okos, nem fér bele a képbe. Miért próbáljuk megtartani ezeket a sztereotípiákat? Mert kényelmesebb, mert egyszerű, mert nem kell az eltérésekkel, a devianciákkal foglalkozni. És ez a deviancia, ez lehet pozitív és negatív is. És akkor mi még a zsedikkel? Mi van a született tehetségekkel, aki kiemelkedő valamilyen területen? Hát ő hogy kilóg ebből a sztereotípiából?
És hogyha visszavetem ezt szót, még van egy harmadik ilyen védőfunkció is, amikor azt látjuk, hogy a személyre az összes tipikus vonás igaz, tehát mondjuk férfiakkal szembeni sztereotíp, hogy a férfi az nem hallgatja meg a nőket, és akkor ez a férfi meg igen. akkor ezzel nem a férfiakról alkotó sztereotípiát változtatjuk meg legegyszerűbb esetben, hanem azt mondjuk, hogy ő valamiért más, ő valamiért különleges, kilóg ebből a csoportból. Én például sokszor kapom meg terápiás helyzetben női kliensektől már általában a terápia vége fel, hogy na Máté, most csak azt kell, hogy a többi férfinak is tanítsa meg, hogy hogy kell meghallgatni a nőket, mint hogyha a férfiaknak általában ez nem menne.
Én azt hittem legyintenek, és azt mondják, hogy te nem vagy egy tipikus férfi.
Nyilván ezzel egyben ezt is mondják, hogy akkor én valahogy kilógok a tipikus férfiből, mert nekem ez valahogy megy, de hogy akkor a férfiak azok általában nem tudják meghallgatni őket, de van egy-egy olyan, aki valamiért ebből kilóg, pedig minden vonatkozásában tipikus férfinek tűnik, de ebből a szempontból ő kilóg.
Tehát, és ez nem igaz egyébként?
Nem feltétlenül.
Miért? A legtöbb férfi nem tudja meghallgatni a nőket.
Na itt találkozunk az előttéletek.
Nem tudom. A legtöbb férfival nem találkoztam még, csak mégis valahogy ez az előítélet.
Hát, hogy árnyaljam el, és csak igen, itt az előítéletekhez evezünk át. Tehát, hogy egyrészt van egy csomó nő is, akinek ez gondot jelent, tehát, hogy ez nem feltétlenül egy férfi specifikus dolog, és vannak férfiak, akiknek meg ez így megy, hogy meghallgassanak más embereket, és akkor tudjanak rájuk figyelni. Én ismerek nőket is, akik, hogyha találkoznak egy problémával, amit elmesélnek nekik, akkor azonnal meg akarják oldani, amit elvileg a férfi sztereotípiától, tehát a férfiaktól várnánk. Tehát, hogy ez ugyanúgy van oda-vissza nőkkel is, férfiakkal is. Vannak ilyenek is, vannak olyanok is. Ez nem egy nem is specifikus dolog.
Neveltetéssel már inkább összefügg.
Így van. Ez egy szocializációs dolog.
És hát annyira így van, hogy ezek a szociokulturális normák, ezek olyan kognitív torzító erővé válnak, amit most itt a Máté mond, hogy például egy férfi azért hallgat meg egy nőt, hogy mi az ő problémája, mit kell neki megoldania, hogy a legtöbb férfi már csak egy ilyen szűrőn keresztül hallgatja meg a nőket, hogy most kell neki segítség, vagy nem.
Ezt ismerem. És ezzel nekem mi a dolgom?
És így van, és nekem ezzel mi a dolgom, és nem, semmi más típusú meghallgatásra nem képes, és akkor, hogyha neki ezzel nincs dolga, akkor viszont törli is, ugye, hogy van, amit meghallgatott, mert nekem ezzel nem volt dolgom. Szörnyű. Ez tulajdonképpen kivéthetetlen. Majdnem azt mondom, hogy ez az egyszerűsítés, ide térjünk vissza, hogy ez egy kognitív funkció, hogy azért alakulnak ki bennünk ezek a sztereotipikus gondolkodási sémák, formák, mert energiát spórolunk velük. Amit a Máté mond, a meghallgatás valódi képessége az, hogy te egy értő figyelemmel hallgass meg valakit, úgy, hogy már ne egyből valamit kezdeni akarj vele, hanem csak tényleg érts meg a helyzetet, erre a legtöbb ember azért képtelen, mert ezek a sztereotípiák már eleve kiradírozzák a fejéből.
Meg azért, mert nem tanították meg neki. Ez például, hogy a másik embernek a nehéz érzéseihez, az élethelyzetéhez hogyan kapcsolódsz. Ez egy alapvetően a családban megtanult dolog. Vagy hogyha nem családban, hanem intézetben nő föl valaki, akkor az ottani normák szerint megtanult dolog. És hogyha mondjuk az egyik családban is azért meglehetősen sok ilyen család van, nem igazán fontosak az érzések, az érzelmek. Nem szoktak róluk beszélni, a legjobb, hogyha nincsenek is, nem is mutatják ki, mert csak feladatok vannak, kötelességek vannak, azt szerint kell élni, mondjuk, és akkor valaki így elkezd arról beszélni, hogy ő fél, vagy szomorú, vagy valami fáj neki, már hogy nem fizikálisan, hanem lelkileg, akkor erre semmilyen eszköze nem lesz, hogy ezzel mit kell csinálni, de arra van eszköze, hogyha van egy helyzet, ami problematikus, esetleg kiváltat ilyen érzéseket, akkor a helyzettel mit kell csinálni, ami aztán majd megszünteti ezt az érzést. És akkor ő ezt fogja adni. És nem csak férfiak, de nők is nőnek föl ilyen családokban, pontosan ugyanezzel az eszközkészlettel, és az igaz, hogy a nemi sztereotípiában az van benne, hogy a fiúk azok nem sírnak, azok ne beszéljenek az érzéseikkel, nem mutassák ki az érzéseiket, esetleg egy-kettőt ki lehet. A lányok azok pedig legyenek nagyon érzelmesek, nagyon együttműködőek, gyengédek, és mondjuk a lányok esetében a harag érzése az egy tiltott érzés, sztereotipikusan. És azzal valóban találkozom, hogy nagyon sok nőnek van azzal nagyon nagy baja, hogy megengedje magának, hogy lehet haragudni. És azzal lehet valamit kezdeni, és azt lehet használni. És abból lehet határt húzni, és szabad ilyet csinálni. De ez nem minden nőre igaz, csak nagyon sokra, mint ahogy a férfiak közül sem mindenkire igaz az, hogy nagyon nehezen hallgatnak meg más embereket, hogy nagyon nehezen kapcsolódnak a másik érzelmi nehézségeihez, csak nagyon sokra.
a kognitív torzító hatások közül még egyről beszéljünk, amit korábban érintettünk már, csak engem mégis érdekel jobban ez az elsőbségi hatás. Mert szerintem nagyon-nagyon gyakran tapasztaljuk, érezzük ezt a mindennapokban.
Ez az első benyomás keltéshez kapcsolódik, hogy ugye az alapján, amit először észlelünk egy másik emberrel kapcsolatban, az alapján ezeket a kategóriákat rögtön el is rántjuk. Például az öltözködés, tehát hogy ő hogyan öltözködik. Nyilván, ha szoknyába látok valakit, akkor automatikus, leegyszerűsítő mechanizmus, hogy az biztos, hogy egy nő, akit látok. Skóciában már nem biztos, hogy ennyire biztos lennék benne, nyilván ott is felismerek egy férfi szoknyát, meg egy női szoknyát. Tehát, hogyha egy férfi esetleg szoknyába jár, akkor rögtön berakom egy olyan kategóriába a fejembe, hogy ez vagy nem normális, vagy jelmezbára megy, vagy nem tudom én, transvestita esetleg, egyáltalán zavart kelt. Na ez már egy elsőbségi hatás. Meg se próbálom érteni, vagy megkérdezni, hogy ő miért ilyen, megpróbálom elkerülni, és itt jönnek a sztereotípiák, ugye, hogy egy férfi nem hord szoknyát, tehát egy szoknyás férfi az bizarr, az veszélyes, az furcsa, az legjobb, ha elkerülöd. Ez egy túlélő mechanizmus. Millió egy okkal lehet egy férfi, hogy éppen szoknyában van, nem tudom én, ezt találta otthon, nem tudom, kényelmes.
Ez volt tiszta.
Ez volt tiszta, ez volt kézni. Millió egy oka lehetne, de eleve már, aki ezt a korlátot, szociokulturális normát megszegi, és így megy ki az utcára, az már ott le is írta magát. De ennél erősebb egy elsőbségi hatás, mert nyilván, ha ő megfelel a társadalmi normáknak, sőt, ezeket tudatosan használja, például öltönyt vesz, nyakkendőt, és föltesz egy drága órát a kezére, akkor ő azt a benyomást fogja mindebből kérni, hogy ez egy komoly ember, ez egy üzletember, vagy egy gazdag ember, vagy egy kultúrember, pusztán a megjelenésének köszönhetően.
Olvastam példaként, hogy ha valakiről tapasztalunk 5 negatív és 5 pozitív tényezőt, akkor a kialakított kép aszerint rögzül, hogy melyik tényezővel találkoztunk először, a pozitívval vagy a negatívval. Tehát hiába egyenlő a pozitív-negatív mérleg, hogyha először én negatívval találkoztam, akkor általánosságban is negatív viszonyulást húzok.
Ez abszolút így van. Ha valaki oda jön hozzád egy üveg viszkivel a kezébe, és nem tudom, hogy dől belőle a piaszág, utána már hiába mondja el, hogy egyébként több diplomás atomtudós, aki egyébként 3 Nobel-díjjal rendelkezik, nem fogod elhinni.
Hát vagy másképp kezeled, szegény, hogy megcsúszott mégis.
Viszont hogyha a Nobel-díjaival érkezik, és megmutatja azt egyébként, hogy milyen tudományos elismerései vannak, és utána azt mondja, hogy akkor erre ígyunk, akkor minden további nélkül meg fognak kibocsátani.
Én oda térnék vissza, hogy a legelső két dolog, amit a másiknál megnézünk, hogy vonzó-e vagy nem, és hogy veszélyes-e vagy nem. Ezt nagyon-nagyon gyorsan, másodpercek alatt eldöntjük. Tehát mondjuk egy randinak, ha csak ez lenne a funkciója, és nem lennénk túl, hogy mondjam, finom emberek, akkor nem kéne, hogy tovább tartson egy pár másodpercnél, hogyha nem vonzó a másik, és hogyha meg oda-vissza vonzó, akkor már érdemes elkezdeni beszélgetni. Mondjuk a párválasztásnál is az elsőbségi hatás nagyon megjelenik. Van egy másik kognitív torzítás, ez a holdudvar hatás. Ha valakit mondjuk vonzónak látunk, és találkozunk olyan információkkal vele kapcsolatban, amik őt negatív színben tüntetik föl, akkor hajlamosak vagyunk ezt úgy magyarázni, hogy jaj, hát biztos, hogy a körülmények áldozata volt, vagy azért egyszer ilyesett, de ez a jellemére biztosan nem igaz. Pusztán azért, mert vonzónak látjuk őt, még ha fordítva, hogyha egy általunk nem vonzó, vagy akár veszélyesnek tűnő emberről pozitív hírekkel találkozunk, akkor azt szintén a körülményekkel, de negatív előjellel fogjuk magyarázni, hogy jó, hát ott egyszer valahogy úgy sikerült neki, de egyébként biztos nem ilyen jellem, ettől nem nőtt meg a szememben, és így tovább.
Igen, mindenkinek vannak jó vonásai, és a legrosszabb embernek is szoktuk mondani. Hát akkor eljött az idő, hogy arról beszéljünk, hogy mit kezdhetünk valójában a sztereotípiákkal. Tehát hogyan küzdhetjük le ezeket? Mennyiben kell egyáltalán leküzdeni?
Nyilván az első az, hogy föl kell ismerni, hogy több száz ilyen, több ezer sztereotípiában gondolkodunk, és hogy szinte az ítéleteinknek a fundamentuma az nem a puszta megfigyelés, és végképp nem a független vagy tárgyas semlegesség, hanem rögtön és azonnal sztereotípiák ezrei kapcsolnak be a fejünkbe, amit a Máté mondta, hogy pusztán az első találkozásnál ez a, mondhatjuk, hogy az elsődleges hatás, vagy elsőbségi hatás alapján az első benyomást, azt szerintem pár másodperc alatt megalkotjuk a fejünkben, sztereotípiáink alapján. Most rád nézek, piros szemüveged van, attól függően, hogy ezt a piros szemüveget én divatosnak vagy nem divatosnak tartom. Hova teszem ezt a fejembe? És ez már egyébként rólam szól, nem rólad, hogy az én fejemben milyen kategóriák vannak. Mondtad az elején, hogy a szemüveges embereket intelligensebbnek tartjuk például. Én is szemüveges vagyok, elárom a hallgatóknak, tehát ezzel tudok rokon szenvezni, már csak én is. De van, aki a szemüvegeket okos, vagy szemüveges, gondoljunk például a hupikék törpikékbe, ott az egyetlen szemüveges hupikék törpike az az okoskodó, tudálékos, azt hiszem úgy is hívták, hogy okoska, akit mindennek csak rokon szemvesnek nem láttunk. Tehát mit társítok, ugye? Milyen gondolattársítás van a fejemben azokkal, amit észlelek és látok? Hát ez az első, amit tennünk kell, hogy ismerjük fel, figyeljük meg, hogy bennem milyen érzéseket és gondolatokat szül, pusztán például egy embernek a megjelenése, öltözködése, és akkor még ki se tértünk oda, hogy a kora például, ugye, ami egy meghatározó sztereotípia.
Oké, hogy rögtön vizsgálatot tartok, hogy miért is érzek így vagy úgy vagy amúgy az illető láttán, de nem elég szerintem az elsődleges válasszal megelégedni, hogy csak, mert ez ilyenek tényleg ellenszembesek általában, vagy az ilyenek agresszívak, vagy az ilyenek nehezen kezelhetők, vagy az ilyenek öntörvényűek. Ezzel nem lehet megelégedni, mert a következő kérdést is föl kell önmagunk számára tenni ilyenkor, hogy miért gondolom én ezt? Mert nagyon sokszor lehet, hogy az elsődleges választ pillanatok alatt megadjuk, akár védekezés, vagy magyarázatként is, de nem megyünk tovább. Nem vizsgáljuk meg, hogy ez miért fakad belőlünk ez a vélemény.
Hát valószínűleg azért, mert és itt jön az elvárt viselkedés, és miért tudnak ezek rögzülni, ezek a sztereotípiek, mert többnyire igazak. Tehát, hogyha egy gyerek hozzám szakadt ruhában, lyukas cipőben, ápolatlan hajjal, koszosan odajön, 90%-ba kéregetni fog. És ez, hogy őt én eleve egy koldusnak látom, vagy egy kéregetőnek, az azért van, mert ez a megjelenés általában ezzel a viselkedéssel párosul. Ha nem így lenne, ezek a sztereotípiák nem tudnának életbe maradni. Tehát megint azt mondom, hogy igen, ezek folyamatosan megerősítésre találnak bennünk, és hát ugye a ritka kivétel, tehát hogy szoktuk mondani, a ritka kivétel az érdekes, amikor valaki annak ellenére, hogy például ilyen a megjelenése, mondjuk azzal fordulna hozzám, hogy csak egy verset szeretnék elszavalni. Hát hiszem, ott hirtelen fordulna velünk a világ.
Ugye ez a kérdés, hogy mit kezdjünk a sztereotípiákkal, ez igazából két szempontból nagyon fontos kérdés. Egyrészt fontos ez személyesen is, mert a sztereotípiák börtönébe zárva, adott esetben nekünk magunknak nagyon nehéz lehet más emberekhez kapcsolódni. Tehát ha mondjuk én férfiként minden nőt feslett erkölcsűnek látok, akkor borzasztóan nehéz lesz nekem a párválasztás, vagy fordítva, ha nőként a férfiakat mind szemétdisznónak látom, akkor ugyanúgy, és mondhatnék ezer ilyen példát. Ugye ebből a kilépés az mindig egyrészt az önvizsgálat, az önismeret, másrészt meg, hogyha kíváncsi vagyok a másikra, elkezdek kérdezni. Tehát elkezdem próbálni megismerni a másikat, nekem erre a szakmám nagyon-nagyon nagy segítség. Természetesen én is, mint mindenki, gondolkodok sztereotípikusan, de az én esetemben valószínűleg ennek a súlya sokkal kisebb, mint egy átlag ember esetében, mert hogy nekem dolgom az embereket meghallgatni, megérteni és együtt érezni velük, mert akkor tudok nekik segíteni. És ez egy olyan attitűdöt eredményezett, hogy sokkal inkább embereket látok, akik nem minden viselkedésével vagy kommunikációval értek egyet, de ezért nagyon könnyű lett számomra bárkihez nagyjából kapcsolódni. Ezt meg is figyelhettem az elmúlt években.
De neked ad egy pajzsot, egy védő pajzsot a hivatásod, tehát hogy te mindig a pszichológus szerepében vagy ilyenkor.
Hát nem mindig, mert ha mondjuk egy buliban ismerkedek meg valakivel, nyilván nő is vagyok, de ha ilyen lenne, ilyen történne, ott ugye nem tudható, hogy én pszichológus vagyok feltétlenül, de ott is egy könnyebbséget jelent ez. Tehát a rendelőn kívül is ez egy könnyebbséget jelent, nem csak ebből a szerepből jelent könnyebbséget, de egy másik szempontból is nagyon fontos ez a kérdés, hogy mit kezdünk a sztereotípiákkal, a társadalmi integrációs szempontból is. Tehát, hogy amikor az a kérdés, hogy az etnikai, vagy éppen a szexuális kisebbségeket hogyan lehet elfogadottabbá tenni egy többségi társadalmon belül, akkor ott nem jogszabályokra, meg törvényekre kell gondolni elsősorban, hanem ott attitűdökre és sztereotípiákra, hogy a velük szemben megfogalmazott jellemzően negatív sztereotípiák hogyan oldhatóak föl, és hogyan lehet esetleg egy fölöttes kategóriában mondjuk azt mondani, hogy akkor vannak a fehér magyarok, meg a cigány magyarok, de mindannyian magyarok. Például. Ez egy olyan integrációs kategória lehet, ahol valami közösséget vállalhatunk, vagy mindannyian emberek vagyunk, vagy mindannyian nők, vagy férfiak, és így tovább. Tehát, hogy ez ebből a szempontból is egy fontos kérdés, hogy mit tudunk kezdeni a sztereotípiákkal, és hogy milyen nemzetközi, vagy éppen milyen magyar példák vannak arra, hogy mondjuk valamilyen fajta kisebbség az hogyan tudott a többséggel pozitívan kapcsolódni, és oda-vissza a többség meg a kisebbséggel.
Tehát önmegfigyelés, tudatosítás, tudatosodás és kíváncsiság. Bár vannak olyan sztereotípiák, amelyek annyira öntudatlanul hatnak, a nemi sztereotípiák például ilyenek, hogy borzasztó nehéz tetten érni, vagy éppen egy ilyen áldozata vagyok magam is, mert annyira belénk van égve, vagy...
Ott a fölöttes kategória az ember. Hogy a másik is egy ember, akinek ugyanúgy vannak érzései, tök olyan érzései, mint nekem is. Vannak gondolatai világról, lehet, hogy eltérőek, mint az enyém, de megérthetőek, hogyha belehelyezkedem az ő pozíciójába. Lehet, hogy egyetérteni nem fogok vele, de megérteni meg lehet, mert ő is egy ember, hasonló közegben szocializálódott, tehát a közös kapcsolódási pontok meg lesznek, és onnantól kezdve már egy picit fölül lehet emelkedni ezeken a nemi sztereotípiákon az esetben.
Én mosolygok, mert ugye a Máté azért egy ilyen szakmai sztereotípiát is behoz ide, ugye azzal, hogy minden pszichológus milyen intelligens, megértő, együttműködő, megfigyelő. Hát adja Isten, hogy minden pszichológus ilyen legyen, amilyennek gondolod, mert hogy...
Bár így lenne.
Mert hogy nyilván vannak ellentétes szakmai sztereotípiák is, hogy mondjuk, nem tudom én, minden kőműves bunkó, és minek is hívják, kőműves aktimelnek hívják mondjuk a reggeli pálinkát. Nonsense, tehát rengeteg kőművest ismerek, aki egyáltalán nem iszik, soha nem is ivott, és messze elkerül az alkoholt. Mégis ez van a fejünk. Ugyanúgy minden pszichológus tök intelligens, minden orvos az, mondtad az elején, fehér köpenyt és szemüveget visel. Tehát a szakmai sztereotípiák is nagyon torzak és hamisak lehetnek, de segítségünkre van valakit valahová elhelyezni. Még annyit, amit megemlítettél, mert azért itt minden kategóriát felsoroltunk, és elsősorban mondtuk azt, hogy a nemi, a szexuális, a korosztályi, de akkor itt most mondhatjuk, hogy a szakmai, még egy sztereotípia halmazt idehozni, például a nemzeti, vagy az etnikai, amit itt emlegettél például, hogy na azzal van probléma, szerintem arra külön ki kell térni esetleg egy későbbi adásban, mert, ahogy te is mondod, e felett viszont mindenképpen egy felettes kategória rendszert kell magunkban felállítani. Ez a legveszélyesebb, azt gondolom, ez a nemzeti etnikai sztereotipizálás, ami a mai világban egyre inkább felerősítve látszik, ugyanis ezekben rettentő sok a torzító erő.
De ez már a következő adás témája lesz egyebek mellett, mert ugye a sztereotípia, az előítélet és a diszkrimináció nem is szükségszerűen, de bizony összefügghetnek. Ezekről beszélgetünk a következő adásban Tar Bence Lászlóval és Maier Mátéval. Mára köszönöm a figyelmet, hallgatóinktól elköszönök Rózsahegyi Gábor és Horváth Ádám nevében. Sugár Ágnest hallották, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.